Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Átadták Brazíliában a pápa által adományozott lélegeztetőgépeket. Ferenc pápa váratlan látogatása a római Szent Ágoston templomban. Az első János Pál alapítvány kinevezte a tudományos bizottságának tagjait. A lengyel püspöki konferencia augusztus 27-től Jasznagúrában tartja plenáris ülését. Átadták Brazíliában a pápa által adományozott lélegeztetőgépeket. A Porto Alegre-i Szent Lukács kórház kapta az orvosi műszereket, amelyeket Ferenc pápa küldött a COVID-19 vírusban megfertőződött személyek kezelésére. Augusztus 17-én jelentették be a hírt, hogy Ferenc pápa nevében 18 Dräger lélegeztetőgépet és 6 hordozható Fuji típusú ultrahangos vizsgáló berendezést küldenek Brazíliába az intenzív kezelés elősegítésére. Az adományok augusztus 27-én megérkeztek a latin-amerikai országba. 4 lélegeztetőgépet és egy ultrahangos berendezést kapott a Porto Alegre-i Szent Lukács kórház Rio Grande do Sul államban. Ez egyike azoknak az adományoknak, amelyeket a járvány sújtotta országoknak küldött Ferenc pápa az elmúlt hónapokban. Brazília lakosságát erősen sújtja a vírusjárvány. A humanitárius missziót az apostoli Alamizsna hivatal és a Hope Onlus szervezet végezte. Több brazil városba juttatják el az adományokat a napokban. Porto Alegre érseke Jaime Spengler megáldotta a városkórházának átadott orvosi berendezéseket. A szolidaritás jele ez azok részéről, akik aggódnak a kevésbé szerencsés emberek élete iránt, hangsúlyozta a brazil főpásztor. A műszereket a kórház intenzív osztályának adományozzák, ahol a COVID-19 vírusban megfertőzötteket ápolják. A Rio Grande do Sul-i Pápai Katolikus Egyetem rektora Evilázio Teixeira atya jelen volt a lélegeztetőgépek átadási ceremóniáján, és rámutatott. Az egyház részéről alapvetően fontos a szolidaritás, hogy erőt adjunk az élet ápolását és előmozdítását célzó missziónknak. A Rio Grande do Sul Szövetségi Egyetem által kedden közzétett tanulmány szerint csökkenőben van Porto Alegre városában a vírusfertőzöttek száma, de fontos ellenőrzés alatt tartani az esetek alakulását. Eddig a brazil államban 115 ezer megbetegedetről tudnak, és több mint 3 ezeren haltak meg a vírus következtében. A Brazília délkeleti részén fekvő állam lakossága 11,3 millió, tehát a népesség 1%-a betegedett meg a COVID-19 vírustól.
Ferenc pápa váratlan látogatása a római Szent Ágoston templomban. Augusztus 27-én csütörtökön Ferenc pápa magánlátogatást tett a Navona tér tőszomszédságában álló Szent Ágoston bazilikában, ahol imádkozott a napszentje Szent Mónika sírja előtt. Az eseményről a Szentszék sajtóirodája számolt be egészen röviden csütörtök délután. A Szent Ágoston bazilika baloldali szentélykápolnájában őrzik a római kikötőben, Osztiában 381-ben elhunyt Szent Mónika földi maradványait. A rövid imádság után Ferenc pápa autóval visszatért a Vatikánba. Szent Ágoston de Ordine a rendről című művének vége felé leír egy jelenetet. Néhány barátjával e munka kérdéseiről vitatkozott, amikor belépett az édesanyja. Mónika asszony is érdeklődött a könyv alakulása felől. Ágoston akkor utasította az írnokot, hogy Mónika megjelenését és érdeklődését is jegyezzék fel a könyvbe. Mónika kiáltva tiltakozott. Micsoda? Soha nem hallottam arról, hogy olyan írásokban, amilyeneket ti olvastok, asszonyok is szerepezítottak volna. Méltántalannak érezte, hogy egy tudományos filozófiai munkában előforduljon az ő neve. Ágoston azonban azzal nyugtatta meg, hogy a filozófia szó a bölcsesség szeretetét jelenti. Figyelmen kívül hagytalak volna ebben a műben, ha nem szeretnéd a bölcsességet. Te pedig szereted jobban, mint engem. Azt pedig én tudom, hogy engem mennyire szeretsz. Annyira előre haladtál a bölcsességben, hogy nem reszketsz még a halál előtt sem. Ez pedig a filozófia csúcsát jelenti. Vajon nem nekem kellene-e a te tanítványoddá lennem? Mónika életének titka az isteni bölcsesség, a megtestesült ige iránti szeretet, amelyet a szent könyvekből szívott magába. Már a szülői házban, tagasztéban szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet nem annyira az édesanyjától, mint egy öreg szolgálótól, aki már Mónika apját is az ölében hordozta, és szent komolysággal, józan, gyakorlati bölcsességgel megáldott lélek volt. Mikor eladósorba került, Mónikát a még pogány patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az urat. Férje hűtlenségeit és végtelen dühkidőréseit hallgattak türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódította a férjét. Patricius élete vége felé katekumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett. Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Erejét az oltárból merítette, egyetlen napot sem mulasztott terszentmise nélkül, esténként is a templomba sietett, az imádság órájában. Rendíthetetlen hite és erős szeretete mégis, főleg Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. Nem sokkal azután, hogy a világra hozta, kereszttel jelölte meg az újszülött homlokát, és sót tett a szájába, és ezzel, a kor szokásainak megfelelően, katekumennek tekintette a fiát. Maga Ágoston is így emlékezett erre később, hogy már kora gyermekségében megfogant az egyház méhében. De a lelki fogantatás és a születés között hosszú évtizedek teltek el, amelyek során Mónika sokat gyötrődött érte, és szinte másodszor is, sokkal keservesebb vagyulások közepete, mint először, megszülte őt, de immár az örök életre. Könnyek között könyörögött a fiáért hosszú évekig anélkül, hogy Istenbe vetett bizalma megingott volna. Álma és egy püspök szava, aki azt mondta neki, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elveszen, erősítette meg álhatatosságában, mert ezeket a szavakat úgy fogadta, mintha az égből jöttek volna. Amikor Ágoston Rómába utazott, bizonyos idő elteltével oda is követte fiát, aki ekkor már Milánóban élt, és Szent Ambrus tanítmánya volt. Mónika egyszerre megérezte, hogy mennyire megragadta, és át is formálta a fiát a szent püspök szava. Ezért úgy szerette Ambrust, mint Isten angyalát, és úgy csüngött az ajkán, mint szomjas ember az élő vizek forrásán. Milánóban kapta meg a választ régi-régi kérésére. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston, annak fia, Deodátus és barátja, Alipius együtt vette fel a keresztséget. Mónika pedig boldogan ünnepelt, és hálát adott Istennek. A keresztség után elhagyták Milánót, és egy időre valamennyien visszavonultak Cassiacumba, majd elhatározták, hogy hazatérnek Afrikába. Mónika azonban még útközben, mielőtt tengerre szállhattak volna, a kikötővárosban, Ostiában megbetegedett és meghalt. Kívánsága szerint ott, Ostiában temették el. Amikor az Ágoston rendiák Rómában, a város történelmi középpontjában, a Navona téren megépítették kora reneszáns stílusban Szent Ágoston templomát, annak baloldali szentély kápolnájába helyezték el az édesanya holttestét, hogy ott nyugodjon, ahol a fiát a katolikus világ egésze tiszteli. 429-ben 80 000 főnyi vandál és alánsereg szállt partra Geyserik vandál király parancsnoksága alatt az észak-afrikai Mauritániában, és miután ezt a tartományt meghódította, tovább indult Numidia felé. Szent Ágoston ekkor 76. évében volt, súlyos asztmával küszködött. Amikor láza egyre súlyosbodott, halála előtt 11 nappal az orvosokon és az ételhordokon kívül mindenkit kitiltott a szobájából. Egyedül akart lenni Istennel, és minden idejét imádkozással töltötte. Amikor az orvosok megtiltották, hogy olvasásra fárassza szemét, óriási betűkkel feliratta Dávid bűnbánó zsoltárait egy tábára, és oda szögeztette ágya mellé a falra. 430. augusztus 28-án este halt meg. Holttestét 724-ben Liutprand Longobárd király vitette, pontosabban a szaracénok elől menekítette Szardiniából Páviába, a Longobárdok királyi fővárosába. Jelenleg a páviai arancsillagos Szentpéter bazilika márvány sírja őrzi a Szent Püspök földi maradványait ezüst ereklye tartóban. 2007. április 12-én 16. Benedek pápa meglátogatta a nagy hippói teológus püspök sírját, és hosszasan imádkozott a sírjánál. Az ágostonos szemeték a 15. században május 5-én ünnepelték Ágoston megtérését, és az előző napot, május 4-ét választották arra, hogy megemlékezzenek Szent Mónikáról, kinek halálodátumát nem ismerjük. 1550 körül a római naptárba is felvették az ünnepet, 1969-ben Szent Ágoston ünnepnapja elé augusztus 27-ére helyezték át.
Az első János Pál alapítvány kinevezte a tudományos bizottságának tagjait. 42 évvel ezelőtt, 1978. augusztus 26-án választották meg első János Pál pápát, aki püspökként megélte a II. Vatikáni zsinatot. Boldoggá avatási ügye 2017-ben zárult le. A szakértők most vizsgálnak egy feltételezett csodát, amely elősegítheti boldoggá avatását. A történelem egyik legrövidebb pápasága is az oltár dicsőségére emelhet egy 20. századi pápát, Albino Lucianit. 34 napig tartott pápasága, de tanúságtétele nem csak e rövid időszak alatt, de az azt megelőző évtizedekben papként és püspökként is sokak elismerését kivívta Olaszország határain kívül egyaránt. Emléke ma is élénken él az egyházban. Elődeinek tisztelete jegyében választotta az első János Pál nevet. 23. János pápa nevezte ki püspökké, 6. Pál pápa pedig bíborossá és velencei pátriárkává. Egy hónapos pápai szolgálata során a médiában a mosolygós pápa nevet vívta ki. A világ megismerhette szelíd természetét, amelyből azonban nem hiányzott a lelki éberség és a lelkipásztori energia. Ezt bizonyítja viselkedése és munkája a II. Vatikáni zsinat idején. Intenzíven megtapasztalta az egyetemes egyház élményét a zsinat során. A keresztény optimizmus szellőjét várta a tanácskozás eredményeként a relativizmus kultúrájának elterjedt pessimizmusával szemben. 2003-ban kezdődött meg első János Pál boldoggáavatási ügye. Az első 3 év után az egyházmegyei szakaszt követően a dokumentáció Rómába került, a pozíció jelenleg a Szentélyavatási Kongregáció szakértőinek a kezében van. A tanúságtételek és a dokumentumok alapos átvizsgálása után 2017. novemberében zárult le az ügye. Már csak egy csoda elismerése hiányzik a boldoggáavatásához. Jelenleg vizsgálnak éppen egy feltételezett csodálatos gyógyulás esetét, amely első János Pál közbenjárására történt 2011-ben Argentínában, a Buenos Aires-i egyházmegyében. Ferenc pápa idén február 17-én Rescriptum ex audentia kezdetű dokumentumával létrehozta az első János Pál vatikáni alapítványt, azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten mozdítsa elő első János Pál pápa gondolatainak és tanításának kutatását, tanulmányozását és elmélyítését. Az alapítás óta a szervezet fáradhatatlanul dolgozik a strukturális felépítésének megszilárdításán és tevékenységének előkészítésén, amellyel hozzájárulhatnak első János Pál pápa művének népszerűsítéséhez. Augusztus 26-án az alapítvány közleményben adott hírt arról, hogy a vezető tanács ülésén Pietro Parolin bíboros, az alapítvány elnöke, kinevezte a tudományos bizottság tagjait és a testület munkájának koordinálásával Stefania Falaszkát, az alapítvány alelnökét bízta meg. Az 5 éves megbízatással rendelkező tagok a következők. Carlo Ossola professzor, a Párizsi Francia Kollégium filológusa. Dario Vitali atya, a Pápai Gergely Egyetem dogmatika tanszékének vezetője és ekleziológia tanára. Gilfredo Marengo prelátus, a Pápai Lateráni Egyetemen a házasság és a család kutatásával foglalkozó II. János Pál intézet alelnöke és teológiai antropológia tanára. Mauro Velati professzor, a 23. János Alapítvány és első János Pál boldogá avatási ügyének munkatársa, amely számára a pozícióban a velencei éveire vonatkozó részt szerkesztette. Diego Sartorelli atya, a velencei pátriárkátus történeti levéltárának és könyvtárának igazgatója. Loris Serafini levéltáros, a Canale da Gordoi Albino Luciani Múzeum igazgatója. Az alapítvány vezető tanácsa továbbá bevonta a tudományos bizottságba Sergio Pagano püspököt, a vatikáni apostoli levéltár prefektusát és Cesare Pazini prelátust, a vatikáni apostoli könyvtár prefektusát. A lengyel püspöki konferencia augusztus 27-től Jasznagurában tartja plenáris ülését. A helyi egyház lelkipásztori kihívásai és a kiskorúak védelme a szexuális visszaélések ellen az egyházban. Ezek a témák állnak a lengyel püspöki konferencia 386. plenáris ülésének a középpontjában, amelyet augusztus 27-e és 29-e között tartanak a Jasznagurai kegyhelyen. A találkozó vigíliáján a főpásztorok részt vettek a Częstochowai Szűz Mária ünnepén tartott szertartásokon. A lengyel püspöki konferencia sajtóközleményben tájékoztatott arról, hogy idén ez az első plenáris ülés, mert márciusban és júniusban a COVID-19 járvány miatt nem tudták megtartani megbeszélésüket. A főpásztorok megvitatják a jelenlegi helyzetet, a hívek visszatérését a templomokba, és az egyházmegyékben az eltérő járványügyi helyzetet, valamint az alkalmazott irányelveket. Fontos véleményt cserélni a tapasztalatokról és a lelkipásztori gondozáshoz kapcsolódó közös kérdésekről. Meg kell vitatnunk a közeljövőt érintő kihívásokat, amelyek nem csak a jelenlegi vírusjárványhoz kapcsolódnak, hangsúlyozta Artur Mizsinszki prelátus, a püspöki konferencia főtitkára. A szexuális visszaélések kapcsán Wojciech Polák érsek, a kiskorúak védelmére kinevezett delegátus beszámol a plenáris ülésen a Szent József Alapítvány működéséről, amely segítséget nyújt az áldozatoknak, illetve a Varsói Iroda tevékenységéről. Napirenden van továbbá Stefan Wyszyński bíboros boldoggá avatásának ügye, a Caritas kezdeményezései, az ifjúság és családpasztoráció is. Áttekintik a német helyi egyház szinodális útjáról tartott első találkozóról készült beszámolót, és megválasztják az állandó tanács 2 új tagját, valamint a püspöki konferencia új szóvivőjét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió. Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával.